van, szeretett testvéreim, az ókori pogány vallásokban az istenek többnyire csak a saját dolgaikkal törődtek, foglalkoztak. A mitológiák, különösképpen a görög mitológia tanúsága szerint élvezték a halhatatlanságnak a kiváltságát, élvezeteknek éltek, az emberekkel pedig nem sokat törődtek. Legfeljebb csak annyiban érdekelték az emberek, hogy milyen áldozatot mutatnak be az ők tiszteletükre. És ha valaki egyszer is beleolvasott ezekbe a mitológiai leírásokba, akkor egyenesen rá kellett jönnie, hogy az istenek olyan botrányosan viselkedtek, hogy még az emberek sem tudtak túltenni rajtuk. Hogy éppen az emberek az istenektől tanulhatták el, hogyan kell erkölcstelenül élni. Érthető, hogy sok-sok gondolkodó ember, már gondolok az ókori gondolkodókra, kiábrándult az istenekből. Az ókor talán legnagyobb géniusza, Arisztotelész, aki 384 és 322 között élt, már nem hitt az istenekben. Ő azt mondta, hogy annyi Isten nincs. Ha Isten van, akkor az csak egy lehet. Talán, de ő nem ismerte a kinyilatkoztatást. Neki nem volt Bibliája, Szentírása, melyben jól tudjuk, hogy Isten beszél önmagáról, kinyilatkoztatja önmagát, beszél önmagáról az emberbe. Ezért bár elérkezett értelmével addig, hogy ha Isten van, akkor az csak egy Isten lehet, de ilyet mondott, idézem szó szerint. Nem méltó Istenhez, hogy a földi dolgokkal, a földi világgal, és így az olyan kis létezőkkel foglalkozzék, mint amilyenek az emberek. Egyedül hozzáillő dolog a magával törődés. És Isten így határozta meg, gondolat, aki önmagára gondol. Ekes. Elérkezik addig, hogy ha Isten van, akkor az csak egy Isten lehet, de olyan Istenben gondolkodik, akinek semmi gondja nincsen velünk, nem törődik velünk. Ő él a maga dicsfényében, és a virág forog a maga keserű nevében. Drága jó hívek, mi ismerjük a kinyilatkoztatást, hiszen kezünkben van a Biblia, a Szentírás, hitünk szent könyve, és hát jól tudjuk, hogy a Bibliában bemutatkozó, önmagát föltáró Isten sokkal több, mint Arisztotelész önmagát gondoló gondolata, hisz ő Isten így határozta meg, az önmagát gondoló gondolat. A szentmise elején fölhívtam a figyelmüket arra, hogy a bölcsesség könyvéből olvassuk a mai első olvasmányt, mert ez megpróbálja a téves Isten fogalmat a maga helyére tenni. Ha már szóba hoztam a bölcsesség könyvét, akkor engedjék meg, hogy pár szót szóljak róla, mert így fogjuk igazán megérteni a könyvnek az üzenetét, és a mai szakasznak, a mai résznek is a mondani valóját. A könyvről, a bölcsesség könyvéről tudni kell azt, hogy deuterokanonikus könyv. Ez egy szakszó. De hogy egyszerű legyek, a deuterokanonikus könyveket, 7 van belőle, nem találják meg a protestáns egyházak által használt szentírásban. A 7 deuterokanonikus könyv, a Tóbiás könyve, a Judit könyve, a Makkabeusok első és második könyve, Sirák fia, aztán a Báruk könyve, és a 7. a ma olvasott bölcsesség könyve. A szóba forgó bölcsesség könyve a Krisztus előtti első században keletkezett, nem Szentföldön, hanem Egyiptomban, egészen pontosan Alexandriában. Abban a millióban, ahol több száz ezer zsidó élt ugyan, de már elfelejtették őseiknek a nyelvét, mert idegen kultúra hatása alatt voltak, és akkor egész kelet és nyugat görögül beszélt, tehát görög kultúrával rendelkeztek, görögül beszéltek, görögül végezték a zsinagógában a szertartásokat, ugyan felolvasták héber nyelven a szentírási részt, senki nem értette, ezért voltak a metumergászok, akik matámú szóról szóra lefordították a hallgatóságnak, de ezt nem volt szabad akkor is ott leírni. Tehát diaszpórában egy kisebbségben élő népcsoport zsidók között keletkezett ez a könyv. Amikor egy népcsoport vagy vallási csoport kisebbségbe kerül, vagyis kevesebben vannak és ott van velük a többség, akkor mindig megvan annak a lehetősége és reális annak a veszélye, hogy a kisebbségnek egyes tagjai feladják a hitüket, feladják nemzeti hovatartozásukat és a többséghez csatlakoznak, mert hát úgymond könnyebb úszni az árval, és sokkal nehezebb megélni kisebbségiként, akár vallási, akár etnikai kisebbségről beszélünk, sokkal nehezebb megélni önazonosságunkat. És látva a Szentíró, már a Szentírás emberi szerzője, hisz két szerzője van a Szentírási könyveknek, a Szentlélek Úristenek is ugalmaz, és az ember, aki a sugalmazást leírja. Tehát a Szentíró egy nagyon sajátos szempontot tett figyelembe. Ez az adott helyzetet, hogy kisebbségben vagyunk minden tekintetben, és igen-igen nagy a csábítás a hitehagyásra, vagy éppen a relegációra. A zsidóknál jól tudjuk a kettő egyet jelent. Aki elhagyja a zsidó voltát, az elhagyja vallását is, vagy elhagyja a vallását, elhagyja a zsidóoltás is. Ezért a szerző egészen pontosan három dolgot tűzött ki önmaga elő, mint megcélzott feladatot. Első az volt, hogy megpróbálja hitükben megerősíteni, és hitükben elmélyíteni azokat, akik még megvannak, akik még nem szakítottak a zsidó közösséggel ott a diaszpórában. Másodszor megpróbálta a hitet vonzóvá tenni, hogy visszavezesse a kahálba, a szent közösségbe azokat, akik már elhagyták a hitüket. És a harmadik nagyon fontos szempontja az volt, hogy megpróbálja bemutatni a pogáni hitnek, az Istenekbe vetett való hitnek a képtelenségét, az abszurditását, és ezzel mindegy a pogányokat is meghívni, hogy gyertek, hagyjatok békét az Isteneknek, gyertek az élő Isten közösségébe. A magyarul így hangzott. És a könyv, amelynek a 12. fejezetéből olvastunk föl egy csodálatosan szép részt, már is egy gyönyörű hitvallással kezdődik. Azt mondja a szent szerző, nincs Isten rajtad kívül. Magyarán is egyszerűen azok az Istenek, amelyek ott a hétköznapokban jelen vannak, jól tudjuk, hogy fűnek, fának, minden foglalkozásnak, mindennek saját Istene, szentélye és papjai voltak, az badarság. Nincs Isten Istenen kívül, az élő Istenen kívül. És hogy mennyire élő ez az Isten, a tulajdonságait is elmondja, mely tulajdonságok meredeken szembe mennek azzal, amilyen tulajdonságokat tulajdonítottak a pogány istenségeknek. Ilyeneket mond. Mindeneknek gondját viseled. A pogány istenek nem törődtek az emberekkel, ezt tudták az emberek maguk is. Mindeneknek az ura vagy. Igazságos vagy. Igazságosságodnak éppen a hatalmad az alapja. Igazságosságod végtelen, irgalmad meg határtalan. És Isten maga ad példát arra, hogy miként legyünk mi emberek egymással szemben könyörületesek, ahogy korábban említettem, a mitológia isteneinek a példái éppen destruktív példák, rosszra tanító példák. Ami Istenünk türelemmel várja a bűnös megtérését, előbb alkalmat ad a bűnbánatra, csak azután gyakorolja az igazságosságát. Hát egy szóval és tömören csupa szépet, csupa vonzót, csupa jót mond Istenről, amiként nem is mondhatott mást, hisz ez volt az ő életének hétköznapi tapasztalata. Istenek a jóságát, Istenek a szeretetét, gondoskodását, ezt a választott nép napra készen megtapasztalta a maga életében, kezdve attól, hogy kihozta a fogságból, hogy vezette a pusztában, ahogy földet adott nekik, ahogy gondoskodott róluk, megadva a földnek a termését, és megadta a viszonylagos jólétet is. Akkor, kedves testvéreim, elmérkedésünk második részében az a kérdés, hogy éppen miért választottam mai mondandóm alapszövegéül ezt a szentírási részt, azaz mit akar nekünk itt és most Anyaszent Egyházunk szolgája által mondani, mit akar Isten a lelkünkre kötni. Gondolom fölösleges sok szót vesztegetnem arra, hogy mi mai hívő emberek kereke világon, diaspórában, szórványban élünk. Sokkal kevesebben vagyunk, lényegesen kevesebben vagyunk, mint akik nem hisznek, vagy legalábbis úgy élnek, hogy nem hisznek. Igaz, hogy ember belebogarász, és úgy külön-külön meg szoktak érdezni, akkor kiderül, hogy mindenkinek van valamiféle hite, vagy az ő sajátos módján, a maga módján hisz, mert ez fából vaskarika, mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem az a futballista, aki rúgja a labdát. Aki nem rúgja, az nem futballista. Ez egy az egybe érvényes a hitre is. A hívő ember templomba jár, a hívő ember imádkozik, a hívő ember betartja a parancsolatokat, ettől hívő. Aki ezt nem teszi meg, az nem futballista, azaz nem hívő ember. Az része egy hatalmas nagy masszának, egy tömegnek. Nos, mi egy tömeggel állunk szembe, hitünket gyakorló emberek. A tömeg egy veszedelmes dolog. Láthattuk a forradalmakkor is, hogy mit tud tenni egy arctalan tömeg. És engem az döbbent meg, mikor tömegre gondolok, amit az angol enciklopédisták mondtak. Tudják, mit mondtak az angol enciklopédisták? Nem voltak buta emberek. Azt mondták, hogy a tömeg intelligencia szintje alatta van a tömegben lévő legbutább ember intelligenciáján. Ez szomorú, mert a tömegben lehetnek professzorok is, és docensek is lehetnek. A tömeg intelligenciája alatta van a tömegben lévő legbutább ember intelligenciájánál, és mégis a tömeg hat ránk. Megkérdeztem nem is olyan régen egy korábban itt a templomból ismert fiatal ember, kis barátom, olyan rég nem láttalak, mi történt, és azt mondta, hát a velem egykorúak sem járnak. Itt van lám a tömegnek a hatása egy emberre. Úgy akarok cselekedni, ahogy a tömeg tesz, meg se gondolom, hogy a tömeg buta. A tömegnek nincs intelligenciája. A tömeg éli a maga tömeg életét. Nekem van, aki szembe megyek a tömegkel, aki a tömeg gondolkodása ellenére is tudatosan élek. Ha tömeg nem teszi, én azért is megteszem, szembe megyek vele. Hány és hány lépcsőházban van, 25-30 család is, kettő jár a templomba, a többi tömeg. És ön, ha abból a lépcsőházból kijön, és hazamegy, akkor a tömeggel szembe megy. Ön intelligens, az a tömeg pedig egy buta tömeg. Sajnos. Ezt ki kell mondani. Így tudunk egyrészt öntudatra szert tenni, és így tudjuk minősíteni és értékelni azt, ami nem kis fáradtságba kerül, mert nem könnyű szembe menni a tömeggel, ezt mindannyian látjuk. Ezért, hogy a tömeg lehúzó erejével szembe tudjunk menni, nekünk újra és újra rendeznünk kell kapcsolatunkat az Istennel. És azt nagyon jól tudjuk a mindennapi életből, hogy minden kapcsolat az ismerettséggel kezdődik. Akivel nem ismerkedek meg, azzal nem tudok kapcsolatba lépni. És azt mondja a keresztes Szent János, Isten megismerése fölemel, önmagunk megismerése alázatra és egyre mélyebb alázatra int. Először tehát meg kell ismernünk az Istent, mert ez fölemel. Tartást ad, önbizalmat ad, eltölti a lelkünket erővel, kiemel a tömegből. Többé már nem fog visszahúzni a tömeg, nem térjük le útunkról, sőt, öntudatossá válunk ezekkel szemben. És egy ilyen mély istenismeretről beszél Kárhoz, aki azt mondja, mint pásztor a bárányokhoz, mint apa a gyermekeihez, mint testvér a testvéreihez, mint vőlegény a menyasszonyához, mint barát a barátjához, ilyen vagy hozzánk emberekhez, jó Istenünk. Igen, ez a gondolatsor egy mély istenismeretből fakad. De az Isten megismerése időt igényel. Nem úgy, hogy időigényes valami. Moshe Löw, a rabbi mondta, és ezt jó lenne magunkévá tenni, az, akinek nincs minden nap egy órája, a maga számára az nem ember. Az, akinek nincs minden nap egy órája, a maga számára az nem ember. Ez emel ki a tömegből, hogy szánok magamnak egy órát minden nap, és ebben az órában belenézek a lelkembe, ott lelkem mélyén találkozok az Istennel, aki belép az én életembe. Vele beszélek meg mindent, vele járom az utamat, ő tölti ki tartalommal napjaimat, ő a cél, értelmet életemnek. Ebben a vele töltött órában ismerem meg őt, zúgok bele, fogom meg a kezét, fogja meg ő az én kezemet, és járom azt az utat, amely, ahogy mondtam, egyesek számára nem létezik, mert hát ők a tömeghez tartoznak. Keresztes Szent János második mondása így hangzott, önmagunk megismerése alázatra, és egyre mélyebb alázatra int. Tulajdonképpen ez csak akkor következik be, ha korábban már megismertem az Istent. Mert aki önmagát, aki Istent nem ismeri, az önmagáról sok mindent föltételezhet. Olyanokat is, ami szerintem súrolja a káromkodás szintjét. De aki megismeri Istent, az Istenben megismeri önmagát, és ha Istenben ismertük meg önmagunkat, akkor alázatos emberré leszünk. És akkor már így tudunk Istenről beszélni, hogy Isten Atya, kinek a neve elnézés, Isten Atya, kinek a neve türelem, Isten Atya, kinek a neve bocsánat, Isten Atya, kinek a neve simogatás, Isten Atya, kinek a neve gyöngétség, Isten Atya, kinek a neve végtelen jóság. Valójában ekkor értem meg azt, amit Zsoltár válaszként énekeltünk, a 85. Zsoltárnak egy versét énekeltünk, amit a Szent Szerző egy ilyen mély Isten ismeretből kibudjanó ihletett pillanatban fogalmazott meg, amikor azt mondta, Urunk, édes Istenünk, mennyire jó vagy hozzánk. Urunk, édes Istenünk, mennyire jó vagy hozzánk. Amíg nem megyünk Isten közelébe, amíg nem ismerjük meg őt, amíg nem fogadjuk be az életünkbe, addig csak téves fogalmaink lehetnek. addig elszippant, elnyel a tömeg, de ha beleszeretünk az Istenben, akkor Istenben meg tudunk állni, szembe tudunk menni velük, sőt, tanúságot tudunk tenni a mi Istenünkről. És a tanúságtétel talán elég lesz ahhoz, hogy megtartsam a családomat, megtartsam enyeimet, megtartsam szeretteimet Istennek az útján. Ezért befejezésül Fülei Szent Miklóssal imádkozzunk. Én, Uram, én Istenem, végy el tőlem mindent, ami gátor feléd. Én, Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami segít feléd. Én, Uram, én Istenem, végy el engem magamtól, hadd legyek egészen a tiéd.